A Tao Te Ching. Rúzsa Ferenc előadása.
Jó reggelt, jó napot, akármicsodát, kinek milyen napszak van, kívánok. A mai órán még egyet ugrunk keletre, egészen Kínáig, és a Taoról, pontosabban a Tao Te Ching-ről beszélünk, ami hát egy éles váltást is jelez az én előadásaim sorában. Idáig tartottak azok a témák, amikhez valami amatőr szinten legalább értettem. Mostantól olyanokról fogok beszélni, amikről egyáltalában semmit nem tudok, ami nem igazán optimális, de hát a helyzet az, hogy az embert nem arra képzik ki, hogy e fajta kurzusokat tartson. Van neki egy tisztesért szakmája, amihez ért. És hát időnként kell ilyen kurzusokat tartani, amihez meg nem ért. No, tehát Kínához, kínai filozófiához, Taohoz aztán egyáltalában nem értek. Egyszerű amatőr olvasóként viszonyulok ehhez a szöveghez, mint önök is. Csak egyszerűen azt gondolom, hogy egy nagyon jó, nagyon fontos szöveg, érdemes vele megismerkedni, azért beszélek róla. A műnek a mifelénk szokásos címe, amit úgy kell kimondani, hogy Tao Te Ching, vagy valami ehhez hasonló, mivel, mint említettem, kínaiul nem tudok, ez nem teljesen biztos. Ez a leírása, amit a táblára tettem, ez az úgynevezett pinyin átírás, magyaros átírásban, ugye ez a szöveg, ugye Tao Te Ching néven közismert, a kettő tehát ugyanazt rejti. A pinyin átírás egy a kínai kormányzat által szorgalmazott, és épp ezért a szakma által gyakorlatilag mindenütt a világon átvett eléggé furcsa átírása a kínai nyelvnek. Csak azért írtam fel így a táblára, hogyha véletlenül ebben a formában találkoznak a szöveggel, rájöjjenek, hogy ez ugyanaz, mint amit Tao Te Ching néven ismernek. A műnek az eredeti címe valószínűleg nem ez volt, hanem azt szokás gondolni, hogy Lao Tse lehetett a műcím. A mai hagyományban általában azt szokás gondolni, hogy ez a Lao Tse, ez a szerzőnek a neve. Errefelé szerzőnévként nyilvántartott elnevezés, tehát a Lao Tse, ez azt jelenti, hogy körülbelül, hogy a régi mester, a Tao Te Ching pedig azt jelenti, hogy út, erény, és mondjuk könyv, vagy klasszikus, vagy rend, az út és az erény könyvének szokták lefordítani. Könyvnek egyébként elég picike, a mai standard tagolásban 81 szakaszból vagy versből tevődik össze. Ezek változó hosszúságúak, némelyik csak 3-4 sor, némelyik 15-20 sor lehet, de összességében is tehát egy rövid szövegről van szó. A szöveg a ránk maradt formájában két részre oszlik. Az első csoportja a fejezeteknek a Tao, a második csoportja a Te, tehát erény címet viseli a tradíció szerint. Mostanság azt szokták gondolni, hogy egy korábbi változatban fordítva lehetett a részeknek a sorrendje. Általában azt gondolják, hogy lényegében egyszerzős szöveg, ami nem azt jelenti, hogy annak az egyszerzőnek az eredeti gondolatait tartalmazza, hanem az ő eredeti megfogalmazásait egy akkor már nyilvánvalóan tradícióval bíró gondolatmenetnek, szemléletmódnak. A szerző, aki tehát szokásosan Lao Tse-nek neveznek, valamikor az időszámításunk előtti 4.-5. században élhetett. Az életéről gyakorlatilag semmi igazán biztosat nem tudunk. A szöveg lényegében a taoizmusnak az első fennmaradt alapszövege, és hagyományosan a következő 1-2 században keletkezett más taoista szövegekkel egységben szokás olvasni, érteni, értelmezni. Ezek közül ugye a legismertebb, szintén magyarul is olvasható a Chuangzi szerzőhöz kötött hosszabb magyarázat. Némi intuícióval azonban maga ez a rövid alapmű, a Tao Te Ching is olvasható, értelmezhető. A műnek a címében is szereplő alapfogalma, a Tao, szó szerint azt jelenti, hogy út, és egy olyasfajta fogalmat jelez, ami az európai gondolkodásban nem nagyon van jelen. A keleti gondolkodásoknak azonban általános sajátossága, nevezetesen egy olyan elképzelést tükröz, hogy a világ egészet valami fajta általános és rendkívül erős törvény kormányozza, mind abban az értelemben, hogy az anyagi, természeti világ rendjét, struktúráját, időbeli változását, mind abban az értelemben, hogy az emberi világot, tehát ez a törvény egyszerre törvény a fizikai törvény értelmében, leírja, hogy hogyan működik a világ, és az emberi erkölcsi törvény értelmében egyfajta normát szab annak, hogy milyen a helyes viselkedés, helyes cselekedet. Ezt a fogalmat tehát Kínában leginkább a Tao szóval írják le, nem csak taoisták, tehát Kungfu-cénél, Konfuciusnál is előfordul a fogalom. Az indiai hindu hagyományban ezt leginkább a dharma szóval fejezik ki. Az egész régi indiai hagyományban, a védikus hagyományban a rta fogalom szolgált erre. Előfordul persze az európai tradícióban is. Mindenek előtt azt gondolom, hogy Hérakleitosz logosz fogalmával rokon. Azt mondottam, hogy tehát ez a törvény a természeti világot is kormányozza. Ez persze ki is derül a szövegeinkből, de szinte csak mellesleg. A múlt órán a buddhizmusról mondtam, hogy számunkra szokatlanul gyakorlati, vagy ha úgy tetszik, etikai túlsúlyos, alig van benne metafizikai megalapozás. Általában is mondhattam volna az indiai gondolkodásról, hogy a mi filozófia képünkhöz képest jóval gyakorlatibb, szinte minden indiai filozófiának markáns, erős gyakorlati célja van, a létforgatagból való menekülés, a megváltás. De a buddhizmus az, ahol ez kimondottan átcsap abba az irányba, hogy szinte csak a gyakorlati, életvezetési, etikai rész van meg, szinte csak az számít. Ja, szemben az európai tradícióval, ami erősen spekuláció, metafizika túlsúlyos, és ehhez képest az etika az olyan kis könnyed új gyakorlatnak tűnik a szerzők részéről. Nos, Kínában ez még inkább így van, azaz az egész kínai filozófia nagyon picike túlzással etikainak mondható. Az etikát egy tág értelemben véve, tehát nem csupán a belső erkölcsi szabályok, normák, kötelességek elemzése tartozik ide, hanem a társadalom ideális viselkedése, ebben a vezetők szerepe, felelőssége. Ez a része a kérdéskörnek, ez Kínában nagyon hangsúlyos, nem véletlen, mert a legtöbb helyen a műveltség mindenek előtt papi típusú funkciókhoz kötődött a régi időkben. Kínában viszont mindenek előtt hivatalnok típusú funkciókhoz. Egy nagyon ősi, erős iskolarendszer gondoskodott a hivatalnokok és a magasrangú hivatalnokok, a mandarinok kiválasztásáról. Éppen ezért érthető, hogyha a művelt emberek hivatali államvezetési kérdésekkel kiemelten foglalkoztak. A Tao Te Ching ebből a szempontból a kínai spektrumon belül viszonylag az egyik szélen helyezkedik el, mert a szerzője lényegében egy a gyakorlati élettől, így a hivatali tevékenységtől is lehetőleg tartózkodó életvezetést ajánl. Tehát más kínai szövegekben ennél is hangsúlyosabban jelenik meg az államvezetés, kormányzás, hivatalnokság kérdésköre, mint itt ebben a szövegben. A Tao Te Chingben a kulcskérdés, a legfontosabb kérdés az a bölcsnek, az inaktív bölcsnek a helyes viselkedése, a bölcsessége, bölcs szemlélete és cselekvése. De mint majd látni fogjuk, azért sok minden más is van benne. A kínai szövegekkel, legalábbis a régi kínai szövegekkel van egy általános probléma. Ugye Kína egy hatalmas terület, ahol az írásbeliséget feltehetőleg elsősorban kormányzási célokra dolgozták ki. És a hatalmas terület az azt is jelenti, hogy valójában sosem volt egynyelvű ország. Azok a nyelvi jelenségek, amiket akár ma is a kínai nyelv szóval jelölünk, valójában egymástól gyakran nagyon távol álló nyelvi jelenségek, még ma is, tehát egy sok ezer éves birodalmi együttlét után, tehát nem értik meg egymást ezek az emberek. És Kínában mindig is voltak olyan népek, akik ebben a tág és laza értelemben sem kínaiul beszéltek. Az írásnak a célja viszont az volt, hogy a központok és a tartományok között biztosítsa az információ áramlást. Olyan írás dolgoztak ki, amit mindenki megértett, független attól, hogy mennyire tudott az éppen aktuális központban beszélt kínai tájszóláson. Amire a kínai írás alkalmas, ugyanis nem hangjelölő írás, hanem a fogalom vagy szókép írás, ez néhány kínai jelen még ma is felismerhető. Tehát amikor két kínai ugyanazt a szöveget felolvassa, gyakran nagyon más hangsort ejt ki a száján, de ugyanazt a szöveget reprodukálják. No, ebből, hogy tehát tulajdonképpen nem egészen egynyelvű a szövegrögzítésre szolgált, ebből következik egy bizonyos általánossága, ahogy tetszik, lazasága ennek a kommunikációs technikának, amitől nehezen érthetővé válik. Ez tovább rongálja az apróság, hogy a régi szövegekben még mondatvégírásjeleket sem használtak. Továbbá a kínai nyelvnek néhány olyan huncutsága, hogy azonos hangalakú szó gyakran nagyon sok mindent jelenthet, ami minden nyelvben előfordul, csak általában ritka. Mondjuk a magyarban az ég, mint lángol, és az ég, mint mennybolt szavak azonos alakúak, de semmi közük egymáshoz. Tehát a kínaiban ez jóval gyakoribb. Ha egy szöveg ráadásul egy kicsit enigmatikus, szentenciaszerű, mint a Tao Te Ching, akkor már nagyon-nagyon nehézé válik dekódolni a tartalmát. Ezért van az, hogy a Tao Te Chingnek rengeteg fordítása van a világ összes nyelvére, magyarra is sok fordítása van, és ez a laikus számára egészen elképesztően eltérő szövegeket eredményez. Természetesen valahogy a végső mondani való az mindenütt kijön és érezhető, de az egyes részletek nagyon-nagyon különböznek. Szerencsére, mivel itt mi nem kínai filológiával, vagy akár csak elmélt kínai filozófiával foglalkozunk, ezektől a gubancoktól nagyvonalon eltekinthetünk. Én tisztán esztétikai megfontolásokból itt elsősorban Vörös Sándornak a fordításait fogom használni, mert hogy szép magyar nyelven vannak. Nem akarom tehát azt állítani, hogy hitelesség szempontjából pont ez lenne a legjobb magyar fordítás. Akit igazán megfog ez a szöveg, érdemes nézegetni sok fordítást párhuzamosan. Van olyan kiadás is, Magyarországon is készült egy olyan kiadás, ami nem is tudom, 4 vagy 5 magyar fordítást, és még egy rakásnyi más nyelvű angol, német, francia fordítást közöl. Ha neten rákeresnek az angol nyelvű fordítást, találnak majd olyan összehasonlítást, ami 43 különböző angol fordítást tesz egymás mellé. Tehát akit megfog a szöveg, és egy-egy vers konkrétan elkezdi nagyon érdekelni, akkor érdemes megnézni ezt a sok fordítást, mert tényleg nagyon különbözőek lehetnek, és nagyon izgalmasak. Innen már csak egy lépés, hogy valaki eljut a helyes elhatározásra, és megpróbál megtanulni kínaiul. Zseniális, nem nagyon könnyű. Ezt azért mondanám. Én egy évig szórakoztam azzal, hogy megismerkedjem azzal, hogy milyen ez a nyelv. A szószoros értelem semmire nem emlékszem belőle. Nem mondom, hogy nagyon szorgalmas voltam, de mégis járogattam órára, meg ilyesmi. Talán a C, a mester írás jelét, azt fel tudnám rajzolni a táblára, de ez sem teljesen biztos. Az egy kis emberke. No, akkor kezdjünk el a szövegünkkel bíbelődni egy kicsit, amire nincs jobb ötletem, mint hogy olvasgatok belőle, és itt-ott egy kis megjegyzést fűzök hozzá. Egy kicsit ötletszerűen válogattam a Tao-t egy kingből, nem is tudom, talán vagy 28 szakaszt kiválogattam, és valahogy elrendeztem, ami nekem tematikusan összekapcsoltnak tűnt, és ezt feltettem a netre, önök is olvashatják, hát ebből olvasgatunk. Az első témakörnek azt a címet adtam, hogy a bölcs és a Tao. A 35-ös szakasszal vagy verssel kezdjük. Aki a nagy mintát követi, annak hódol az ég alatti. Az ég alatti kínai kifejezés az egész világra, tapasztalati világra. Hozzája fordulnak, mert kárt nem okozhat, csak békét, nyugalmat, muzsikát, vigalmat. Táplálékot ad a vándoroknak. Mikor az útról szólal, a szó ízetlen, sótlan. Aki ránéz, nem látja, aki hallgatja, nem hallja. De nem fogyó kincs annak, aki érti. Sokat még nem tudtunk meg, de annyit minden esetre, ami nagyon-nagyon sok eféle tradícióban szerepel, hogy a cifraságokat, ékességeket nem kedveli ez a hagyomány. A Tao-ról, ami a legfontosabb mondókája, azt mondja, hogy úgy beszél a bölcs, hogy a szó ízetlen és sótlan. A másik szintén nagyon általános vélekedés, hogy ezek a fajta mélyebb dolgok, ezek nehezen elérhetők, rejtekeznek. Aki ránéz, nem látja, aki hallgatja, nem hallja. Mégis érdemes megszerezni, mert nem fogyó kincs annak, aki érti. Egy pozitív értéket mond, hozzája fordulnak, mert kárt nem okozhat. Ez mifelénk szokatlan, keleten inkább ismerik, hogy ez a komolyabbik érték. A mi ideálunk az a használni, segíteni. Keleten, legalábbis a taoizmusban, a buddhizmusban nagyon erős, ezzel szemben a kárt nem okozni, nem ártani elve. A hinduizmusnak is az ahinsza, a nem ártás az alapelve. Nem véletlenül igazuk van, egy borzasztóra egyszerű dolog rejlik e mögött. Emberre is igaz, de nem csak az emberre. Mindenfajta állatra igaz az, hogy a túléléshez kell, hogy a veszélyt, a rosszat nagyon-nagyon hamar megtanuljuk és bevéssük. Az ember egyszer megégeti a kezét, mindig óvatos lesz onnantól kezdve a lánggal. Ezzel szemben a jó dolgokkal meg érdemes óvatosnak lenni. Ezért, ha az embert egy sértés, ártás érte, ezt nagyon nehéz törölni a tudatából. Éppen ezért, ha valaki cselekszik egy rosszat és 5 jót, nagyjából úgymond ugyanolyan súlyút. A mérleg egyértelműen a rossz felé fog billenni. Többet ártott. Egy rossz cselekedetet 5 jóval nem nagyon lehet jóvá tenni. Egyszer hazudok valakinek, és rájön. Hiába mondok utána neki 5-ször igazat és jót, egy kicsit puhul a kép, de azt jegyezte meg, hogy ez az ember hazudott nekem, becsapott. Ez egy nagyon fontos észrevétel, hogy szép és nemes dolog természetesen használni, szeretettel segíteni, még minden egyéb. Ez nagyon-nagyon jó, csináljuk, ha kedvünk és erőnk van hozzá. De összehasonlíthatatlanul fontosabb megpróbálni minél kevesebbet ártani, bántani. A másik gondolat, ami ebből a kis szövegből látszik, a bevezető szavak így voltak, aki a nagy mintát követi, annak hódol az ég alatti. Ez tehát jelzi azt, hogy a bölcs az, aki a Taót tudja követni, a nagy mintát, a világ egésznek az elrendeződését, a törvényét. Belesimul, nem ellene feszül. Nem megváltoztat, felforgat, megjavít, hanem alkalmazkodik hozzá. Nem forradalmár. Megint csak nagyon más ideál, mint a miénk. Ugyanerről a témáról a 41-es töredék. Ha a bölcs hall az útról, ugye az út a Taónak a fordítása vörösnél mindenütt, ha a bölcs hall az útról, megragadja és megőrzi, ha tudós hall az útról, megtartja, majd elveszíti. Ha okos hall az útról, nem győz nevetni. És nem erről az útról esik szó, hatán megérti. A régi vers ezért mondja, a fényes út sötétnek látszik, az úton járó eltűnni látszik, az egyenes út tévútnak látszik, a magas erény szakadéknak látszik, a nagy tisztaság szégyennek látszik, a hatalmas erény kevésnek látszik, a növekvő erény lopásnak látszik, a színigazság hiánynak látszik. A végtelen négyszögnek egy szöglete sincsen. A végtelen négyszög a kínai felfogásban a földet jelenti. A végtelen edény készen soha sincsen, a végtelen zengésnek hangja nincsen, a végtelen képnek formája nincsen. Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül az út vezet és célba fut. Ennél a szövegnél úgy gondoltam, hogy érdemes megnézni egy kicsit szó szerintibb fordítást, ez Tőkei Ferenc fordítása. Tehát ugyanez a szöveg, csak prózában, és egy kicsit szó szerinti verzióban. Ha kiváló képességű ember a Taóról hall, minden erejével igyekszik azt megvalósítani. Ha közepes képességű ember a Taóról hall, hol megőrzi, hol megelveszíti. Ha pedig alantas képességű ember hall a Taóról, nagyot nevet rajta. Ha nem nevetne rajta, meg sem érdemelni, hogy Taónak nevezzék. Ezért született a mondás, a világosság útja, mintha sötét lenne, az előrevívő út, mintha visszafelé haladna, a sima út, mintha hepehupás lenne. A magas erény, mintha közönséges lenne, a legfehérebb, mintha maszatos lenne, a hatalmas erény, mintha fogyatékos lenne. Az erény erősítése, mintha gyengítése lenne. A természetes állapot, mintha megfakult volna. A legnagyobb négyszögnek nincsenek sarkai, a hatalmas edény csak sokára készül el, a hatalmas zene alig ad hangot, és a hatalmas képnek nincsen alakja. A Tao rejtett, és nincsen neve. Mégis csak a Tao tud támogatni és beteljesedéshez juttatni. Ez a szakasz tekinthető annak az elaborálásának, részletezésének, kidolgozásának, amiről az előbb beszéltem. Tehát, hogy a Tao a törvény szerinti, a mély természeti és emberi törvény szerinti cselekedet nem igazán felel meg a szokásos elvárásoknak. Nem csillog-villog, nem mutogatja magát, és ezért nem látszik milyen. A legfehérebb maszatosnak látszik. Ebben az is benne van, magától értetődő igény elméletileg a legtöbb erkölcsi rendszerben betartani, borzasztóra nehéz, hogy aki komolyan ezen az úton jár, az sohasem másokra figyel, sohasem a tükörképére figyel, sohasem a visszhangra figyel, Nem érdekli, hogy milyennek látszik, amit tesz. Minden erkölcs ideálja, hogy teljesen belülről vezéreltek legyünk. Rendkívül nehéz megcsinálni. A legtöbb ember valami olyasfajta középutat próbál keresni, hogyha erkölcsös életet él, hogy keres magának kevés olyan embert, akinek a véleménye számít, és csak az ő véleményükre figyel. Másokéra nem. Az, hogy valaki a legközelebbi barátai a számára mérvadó csoport véleményét is figyelmen kívül hagyva, csupán a tisztességeset, a helyeset cselekedje, az borzasztóra ritka és rendkívül nehéz. Sokkal gyakoribb, hogy ezt várjuk embertársunktól, és megszóljuk, ha nem tudja megtenni. Nézzünk magunkba, figyeljük meg, hogy mi meg tudjuk-e csinálni. Néha igen, általában nem. A szövegünk sajátossága, hogy ezzel nagyon is tisztában van, és egyfajta erkölcsi támaszt, erőt próbál ahhoz nyújtani, hogy minél közelebb kerülhessünk ehhez a normához. Ennek a fajta a nem a világ véleményére adó létezésnek egy sajátosan következetes végigvívése az, amire már céloztam a bevezetőben, hogy az igazi bölcs az nem nagyon aktívan létezik a világban. Érdemes talán megjegyezni a kínai nevét ennek az attitűdnek. Ez a Wuwei, a nem cselekvés etosza. A 43-as szakaszt olvasom. Az ég alatt a leggyengébbek átfúrják, ami a legkeményebb. Mindenben fészke van a nem létnek, ereje a nem cselekvésnek. Szó nélküli tanítással s a nem cselekvés hatalmával mi sem mérkőzhet a világban. Az, hogy a leggyengébbek átfúrják, ami a legkeményebb, ez egy jól ismert közhely, latinul úgy mondják ezt, hogy gutta cavat lapidem, a csepp kiválja a követ. Itt ez tovább viszi, a semminek, az ürességnek a hatalmáról beszél. Ez is egy olyan gondolat, ami megtalálható Indiában és a buddhizmusban, konkrétan a Mahayana buddhizmusban fontos kategória semmi. Majd látni fogjuk egy kicsit később, hogy hogyan alapozza meg azt a véleményét, hogy a semmi, az üres, a hiány, az nagyon is létező, pozitív és ható dolog. Itt csak utal rá, amikor azt mondja, hogy mindenben fészke van a nem létnek. És ennek az akcióra való áttétele, a nem cselekvés, mint hatóerő, mint világban való létezés. Bizonyos esetekben persze mindenki érti, miről van szó. Amikor baráti társaságon konfliktusba keveredve egy másik baráti társasággal a földön fekvő ellenfelet rugdossa, és én nem cselekszem, akkor mindenki érti, hogy ez cselekvés. Valójában a nem cselekvés pontosan ugyanolyan cselekvés, mint a mozgással végrehajtott cselekvés. Ha valaki nem beszél, az hallgat, és az is jelent valamit. Ha valaki adott esetben nem hazudik, ez egy nagyon fontos cselekedet lehet. Mégis érdekes, hogy ezt ennyire az ellentétéig feszíti Lao Tse, amikor azt mondja, hogy a szó nélküli tanítással mi sem mérkőzhet-e világban. Ez persze nem azt jelenti, hogy ő maga sosem beszélne, látszik, ír is, de azt jelenti, hogy a tanítás lényege az nem elsősorban állandó ösztökélés, fecsegés, hanem sokkal inkább egy felmutatás. Számunkra a tanítás mindenek előtt információ közlés, tudományok tanítása, ami sok-sok-sok-sok információ átadása. Az erkölcsben, etikában nem így van, vagy legalábbis nem így kéne lennie. Az igazi erkölcs az mindig belülről jön. Az igazi erkölcset tehát nem átadjuk a másiknak, nem ráparancsolunk, hogy ezt és ezt csináld, hanem segítünk neki feltárni belülről. És ehhez valószínűleg nem a sok beszéd a legegyenesebb út. Ezt a kis paradoxont ragozza a 81-es vers. Nem szép az őszinte szó, nem őszinte a szép szó. Nem ékes szavú a jó, az ékes szavú nem jó. A tudó nem beszél, a nem tudó beszél. A bölcs nem gyűjt, mindent az emberekért tesz, és neki is jut. Mindent az embereknek ad, és neki is jut. A természet útja segít, nem sarcol. A bölcs ember útja használ, nem harcol. És egy másik, személyesebb megfogalmazása ennek. 48-as szakasz. A tanuló gyarapszik naponta. Az úton járó csökken naponta. Csökkenés, tovább csökkenés, eredménye a nem cselekvés. Mindent végbe visz a nem cselekvés, a világot tétlen tartja kézben. Aki tevékeny, a világot nem tartja kézben. Mit jelent az, hogy az úton járó csökken naponta? Ez azt jelenti, hogyha jár ezen az úton, lead magából, olyanokat ad le, amik nem kellenek a jó élethez, a bölcs szemlélethez. Leadja a sallangokat, az előítéleteket, az indulatokat, a mohó vágyakat. Nem feltétlenül azt jelenti tehát, hogy a taoista elhűjül és elfelejti, amit korábban tudott. Hanem azt, ami rá van épülve a belső és a szövegünk lényegi optimusa szerint, a taoval összhangban levő belső lényegre rá van épülve, mint külső máz, takaró, torzító, cicoma, kaloda, ezeket veszíti el fokról fokra. Egyre tisztább lesz, egyre egyszerűbb. Végül teljesen sallangmentes. Nos, mintha említettem, valami picike utalások szintjén a szövegünkben azért mégiscsak ott van a Taónak ez a világ kormányzó, természetet megalapozó aspektusa is. Ezt a végső alap alcímű fejezetbe rakosgattam össze néhány idevágó verset. Először most az egész Tao Te Ching-nek a mai recenzióban a legelső versét olvassuk, ami hát nem véletlenül áll a gyűjtemény élén. Az út, amely szóba fogható, nem az öröktől való. A szó, amely rája mondható, nem az örök szó. Ha neve nincs, az ég s föld alapja, ha neve van, minden dolgok anyja. Ezért, aki vágytalan, a nagy titkot megfejtheti, de ha vágya van, csak a dolgokat szemlélheti. E kettő mögött közös a forrás, csupán nevük más, közösségük csoda, és egyik csodától a másik felé tárul a nagy titok kapuja. Tehát kétféle Taóról beszél, egy mélyebbről, egy nagyon-nagyon rejtett Taóról, ami nem fogható szóba, nincs rámondható név. És a másikról, a kisebbikről, aminek neve van, igen, ez a neve, hogy Tao. De ez nem az örök szó, Ez csak emberi szó, az út. A névtelen, megfoghatatlan, felfoghatatlan, formátalan Tao, a végső forrása mindennek, ég és föld alapja, írja a szöveg. Ha neve van, minden dolgok anyja. Tehát az egyes dolgok, az egyes jelenségek forrásaként, vezérlőjeként lép fel. Anyja, tehát szülője, érdekes, hogy a nőnemű principiumot említi. Látni fogjuk, hogy a Tao egy kicsit nő oldalra elfogult, pedig a szerző férfi. És egy elég férfias hagyomány amúgy, ha nem is durván az. Ugye az anyától származik a miben léte a dolognak, az anyaga és a formája is. A működési módja, a belső jellege. Egy róka anyától egy rókaként működő lény jön létre, egy ember anyától egy emberként. Azt mondja, hogy minden dolgoknak az anyja, tehát ez a Tao ezzel azt is mondja, hogy adja meg a miben létüket, a formájukat, a működési módjukat, az alapszabályokat, a törvényüket. És érdekes, kicsit logikai játéknak tűnik, amikor innen átugrik arra, hogy ezért, aki vágytalan, a nagy titkot megfejtheti, de ha vágya van, csak a dolgokat szemlélheti. Persze, hiszen a vágyak mindig dolgokra irányulnak. Tehát akinek vágya van, az az egyes dolgok felé fordul. Esetleg a kisebbik Taóból valamit megérthet. Aki vágytalan és immár nem az egyes dolgok felé fordul, nem céllal, akarással, birtokolni, szándékozással fordul a dolgok felé. Tehát nem az egyesre figyel, nem praktikusan figyel rá, hogy hogyan szerezhetem meg, vagy fordítva, hogyan kerülhetem el, hanem szemléli az egészet, az esetleg a nagy titkot megfejtheti. Miután így szépen megkülönböztette a két Taót, azért a biztonság kedvéért, tehát hozzátesz, hogy a kettő mögött közös a forrás, csupán a nevük más. Tehát egy végső soron persze azonos dologról van szó, csak más szinten látjuk, érezzük, értjük. A hatos szakaszt olvasom. Csodálatos asszonynak hívják, ő a völgy örök szelleme. A csodálatos asszony kapuja, égsföld gyökere. Végtelenül munkálkodik, nem fárad el sose. Egy kicsit is járatos ilyen kis kínai ezotériában, az persze felismeri, hogy a két nagy klasszikus taoista principium, a yin és yang közül itt most a yinről volt szó. Amit általában a női principiumnak szoktunk fordítani, valójában a hegy árnyékos oldalát jelenti, azt mondják az okos könyvek, szemben a yanggal, ami meg a napos oldalt. És a férfi principiumnak szoktuk értelmezni. Valóban az eredeti nevek teljesen csak metaforák. De amikor mi egyértelműen pont azt mondjuk rá, hogy női és férfi, azzal is egy más irányba szűkítjük. Tehát jó, hogyha ezt is csak metaforának értelmezzük. Tehát a yin, a sötétség, hűvösség, nyugalom, lágyság, nőiség, termékenység, befogadás principiuma. A yang ezeknek az ellentéte, a fény, energia, keménység, aktivitás, férfiasság, változtatás, teremtés, termékenyítés hordozója. Ugye ezt a két principiumot szokás hihetetlenül adekvádul kifejezni ebben a kis taoista szimbólumban. Bár gondolom mindenki ismeri, csak olyan jól mutat, gondoltam felrajzolom. Igaziból nem zöldnek kellene lennie a színnek, hanem feketének. Figyeljük meg, mennyire kifejező az egésznek, a teljesnek, a sértetlen egésznek a mindenütt magát értető szimbólum, a kör vagy a gömb. Az bomlik két félre, yinre és yangra, feketére és fehérre. Azonban nem úgy, ahogy egyből gondolnánk, hogy ketté vágom, hanem úgy, hogy tökéletesen egymásba hajlanak. Pontosan egyformák és mégis ellentétesek. Egymással szembe irányba helyezkednek el. Úgy illenek össze, mint a férfi és az asszony. És ráadásul, hogy még egy kicsit izgalmasabb legyen a kép, mind a kettő legbelül a magjában hordozza a másikat. Nagyon kis egyszerű szimbólum, azt gondolom, hogy hihetetlenül erős. Ez nem mindennek a mindenkori állapota, ez a Tao, ez az ideális állapot, amikor így van. És a különböző tárgyi valóságok, helyzetek és emberek ettől többé-kevésbé eltérnek. A taoista bölcs arra törekszik, hogy ebbe a helyzetbe kerüljön. És mivel a taoista bölcs főszabályként férfi szokott lenni, tehát arra törekszik, hogy a yin oldalt erősítse magában, hogy egyensúlyra jusson a kettő. Erről is szól a 28-as szakasz, amit az ellentétek című fejezetkébe soroltam be. Aki tudja férfi hatalmát, mégis őrzi nő lágyságát, hegyi ér a világon, az erényt el nem vesztette, csecsemő marad örökre. Ugye a hegyi ér nagyon kifejező. Később látjuk csecsemő, tehát ahol kezdődik a folyam, forrás, kiindulás, tiszta, hűsítő. A hegyről indul, de lefelé tart, jó irányba halad. Persze súlya, ereje nincsen. Az erényt el nem vesztette, csecsemő marad örökre. Az az elképzelés, hogy a gyermekek alapvetően erényesek és erkölcsösek, és csak a világ, a civilizáció, a társadalom, az iskola rontja meg őket, sok helyütt előfordul. Mint ahogy az ellenkező állításra is találkozunk, hogy ez romantikus, humbug, hazug, maszlag, a gyereknél önzőbb nincs is a világon. A Lao Tse valójában nem foglal állást a kérdésben. Tehát nem arról beszél, noha így fogalmaz, hogy az erényt el nem vesztette, csecsemő marad örökre. De valójában nem arról beszél, hogy a csecsemő az erkölcsileg legtisztább lény. Nem lenne olyan ellentmondás, ha még emlékeznek arra, amit mondtam, hogy elsősorban az ártástól, a hibás cselekedettől való tartózkodás alkotja az erényt. Valóban hát egy újszülött az még nem nagyon tud hibásan cselekedni. Na jó, bömböl és nem hagy aludni. De elsősorban nem erről van szó, a csecsemő, mint majd látni fogjuk később, az állapotában, a puhaságában, az érzékenységében, a nem keménységében, a kiforratlanságában szimbóluma a bölcsnek. Tehát nem elsősorban ezt a romantikus ideált tartalmazza. Aki tudja fehérségét, mégis őrzi feketességét, példa a világon. Aki példa a világon, az erénnyel összeillő, állandóhoz visszatérő. Aki tudja dicsőségét, mégis őrzi rejtettségét. Völgy a világon. Aki völgy a világon, erényben lesz tökéletes, egyszerű és természetes. A természetes elhal. Eszköz lesz erő, a bölcs él vele, így lesz vezető, ezért a rendhez nem kell a had ereje. Ez viszont egy rendes, kemény, optimista idealizmus, nem csak Kínában, Indiában is gyakori. Azt gondolják, hogy a népet, a csapatot, az országot nem csak és nem elsősorban erővel lehet kormányozni, hanem bölcsességgel, szelídséggel, példaadással, lágysággal. Mifelénk ez az illúzió, ez nagyon-nagyon nem jellemző. Tehát a mi kultúránk alapvetően nem hajlamos így gondolni. Nos, amikor illúziónak neveztem, akkor persze prejudikáltam a dolgot, eszem ágában sincs, nem állítom, hogy nincsen nekik igazuk, csak azt, hogy innen az európai tradíciók és gyakorlat felől azt szokás gondolni, hogy ez illúzió. Tény, hogy azért Indiában és Kínában is a kormányzás, államvezetés mindig mindenütt megfelelő méretű erőszakszervezetekre támaszkodott. A 11-es szakaszban meg arról olvasunk, amit az előbb említettem, hogy egy kicsit megfogja, tárgyibban megfogja ezt a kérdést, hogy a semmi, a nem lét, a hiány az valami nagyon is objektív és pozitív dolog. 30 küllőkerít, egy kerékagyat, de köztük üresség rejlik, a kerék ezért használható. Ugye, ha a küllék között nem rejlene üresség, akkor egy nagy tömör kereket kapnánk, ami hát ökörvont a szekérhez alkalmas, máshoz nem, mert nem rugalmas. Ugye a küllős kerék az könnyebb és rugalmasabb, mint a másik, ezért gyorsabb kocsit lehet vele készíteni. Agyagból formálják az edényt, de benne üresség rejlik, az edény ezért használható. A házon ajtót, ablakot nyitnak, mert belül üresség rejlik, a ház ezért használható. Így hasznos a létező, és hasznot adó a nem létező. De most, hogy így végigmondta, tulajdonképpen tényleg egy tök egyszerű dologról van szó. Mindjárt tudjuk, hogy ez így van. Csak nem szoktuk így végig gondolni, így látni és érezni, hogy igen, a hiányozna világból a hiány, teljesen hasztalan lenne. Egy teljesen tömör, változatlan tömb lenne az egész. Tehát a létezéshez ugyanúgy hozzátartozik a hiány, ha úgy tetszik, a nem létezés. Csak a kettő együtt működő képes. A teljes hiány az persze a világűr sötétje. Az sem jó semmire. Érdekes, az utolsó példája az ajtóablak a házon, ami ugye megkétszerezi ezt a hiány hasznosságát. Maga a ház is úgy működik, hogy fala van neki, és belül az az üresség. Nekünk igazából azt kell, mert ott lakunk. Persze, ha elvennék a falat, akkor nem lenne jó, mert akkor ránk esne az eső, meg befújna a szél. Tehát egyrészt maga a ház is így működik. De ezen kívül az ajtó és az ablak, az még mindegy újabb hiány, amit a falon váljunk azért, hogy kibejárhassunk, meg a szél és a fény is kibejárhasson. A 22-es szakasz az olyan, hogy akár Hérakleitosz is írhatta volna, ez az ő kedvenc gondolata. A hiányos kikerekül, a görbe kiegyenesül, az üres megtelik, az elvénhet újjá alakul, a kevés megsokasul, a sok megzavar. Ezért a bölcs az egy egészet óvja, ő a világ példája, nem áll a fénybe, ezért fényes, magát nem hirdeti, ezért híres, magát nem dicséri, ezért dicső, magát nem kínálja, ezért vezető. Nem indul küzdelembe, ezért senki se győz felette. A régiek megmondották, a hiányos kikerekül, nem holmi üres szó. Az igazi, a teljes mindenfölé terül. Ez az ellentétek összetartozása, egymásba alakulása, egymásból létrejövése. Mikor azt mondtam, hogy Hérakleitosz is mondhatta volna, egyetlen egy kivétel van, ugye Hérakleitosz az egészet kedvenc metaforaként a háborúra vezeti vissza. Háború mindeneknek atya és mindeneknek királya. Mert hogy ő ugye Ephesosznak az ősi királyi nemzetségéből származott, Lao Tse viszont a háborút nagyon nem kedveli, ez majd még néhányszor ki fog derülni. Tehát ugyanebből, ugyanebben a gondolatkörben ő azt mondja le konklúzióként, hogy a bölcs ezért nem indul küzdelembe, és ezért senki se győz felette. Most akkor egy kicsit ugrok, mert különben kevesebbet végzünk, mint akarnám. 24-es szakasz. Megint csupa-csupa egyszerű dolog, de van egy kis mélysége neki. A lábújhegyre ágaskodó nem áll sokáig. A nagy léptekkel rohanó nem megy sokáig. A fénybeálló nem lesz fényes, a magát hirdető nem lesz híres, a magát dicsérő nem lesz dicső, a magát kínáló nem lesz vezető. Ezek az úton rohadék, hulladék, utálkozva elkerülik. Az úton járó rá se lép. Az eleje az, ami új volt, ez a lábújhegy rágaskodó nem áll sokáig kezdetű. Érdemes belegondolni, hogy igen, mi ide állunk, az a nagy befeszülés, a nagy erővel nagyot varázsolni. Én meg azt mondja, hogy hát, nem nagyon fog összejönni. És ha már az előbb szóba hoztam ezt az újszülött dolgot, akkor lássuk, hogy hogyan írja le hosszabban ezt az újszülött metaforát. Aki a nagy erényt magában hordja, akár az újszülött gyerek, mérges rovar kígyó nem csípi meg, nem támadnak rá a vadállatok, nem ragadják el a sasok, csontja gyenge, izmalágy, fogása mégis szilárd. Ugye ez az újszülöttek kapaszkodó reflexére utal, amit még annó a majmoktól örököltünk, hogy ne essen le a kis csimpánz, a nagy csimpánz hasáról vagy hátáról, megmarkolja a szőrt és el nem engedi. Újszülöttekben megvan néhány hónap alatt kivész. Szóval fogása mégis szilárd. Nem ismeri hímsnő egyesülését, mégis életet ad, mert tiszta teljesen. Kiállt, s be nem reked, mert összhangzó tökéletesen. Hát igen, a csecsemők általában bírják az üvöltést, verekedés nélkül. Nagyon hosszan. Az összhang tudása állandóság, az állandóság tudása világosság. Az élet gazdagítása vigasság. A szellem feszülése a szívben makacság. Olykor a lények már ifjan vének, ellene szegülnek az útrendjének, s ha így van, korán sírba térnek. Még egy verset még a Wu-Wei-ről, ha még emlékeznek, ez a nem cselekvés. Egy újabb aspektusból összefüggésben az előzővel megvilágítva. Tégy tett nélkül, intézkedés nélkül, ízesíts íz nélkül. A nagy csupa kicsiny, a sok csupa kevés. Gyűlöletre feleljen megbecsülés. A nehéz legyőzése könnyűvel indul, a nagy megtevése kicsinnyel indul. A nehézség az ég alatt a könnyűn alapszik, a nagyság az ég alatt a kicsinyből gyarapszik. Ezért a bölcs nem cselekszik nagyot, így teljesít nagyot. Nem érdemelsz bizalmat, ha túl sokat ígérsz. Ahol sok a könnyű, ott sok a nehéz, ezért a bölcs nem kerüli a dolgok nehezét, az erőködés mégse veti szét. Ugyanezt folytatja 64-es. A nyugvót megőrizni könnyű, a keletkezőt formálni könnyű, a gyengét összetörni könnyű, a kicsinyeket szétszórni könnyű, a leendővel kezdeni könnyű, békében rendet tartani könnyű. Terebélyes fa hajszálgyökérből fejlődik, 9 emeletes torony kupacföldből emelődik, 1000 mérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdődik. A cselekvő elbukik, a szorongató veszít. Ezért a bölcs nem cselekszik és nem bukik, nem szorongat és nem veszít. Aki nagy hamar, erényt akar, övé a kudarc. De aki előre gondol, a végére nem éri kudarc. Ezért a bölcs vágyik a vágytalanságra. Nem sóvárok ritkaságra, csak a tudatlantól tanul, csak közös úton vonul, a természetes rendet követi, és erőszakkal meg nem töri. Még egy aspektus. A csecsemő puha gyenge, a haldokló kemény erős. A sarjadzó fű és falágy erőtlen, a korhadó szívós erős. A kemény és erős pusztuló, a puha és gyenge fakadó. Elvesz a fényes hadsereg, a felnőtt fatörzs megreped. A kemény erős alámerül. A puha gyenge felülkerül. Gondolom, magyarázni nem nagyon kell, tehát szerintem ez elég világos, hogyha tudnak figyelni rá, ami nehéz így felolvasva, akkor egyszerűen érzik, amit mond, és az érdekes, minden komoly tanításnál ez az érdekes, az állandó meglepetés, hogy csupa-csupa, teljesen magától értetődő, teljesen egyszerű dolgot mond, amire egyrészt mégsem gondolt az ember, de amikor hallja, azonnal érti, érzi, hogy így van ez. Ennél is nagyobb kellemetlen meglepetés, amivel majd szembe fognak találkozni. Ha tegyük fel, hogy tetszik önöknek, tegyük fel, hogy megjegyzik, és aztán majd nézik, hogy mit csinálnak, nem tudják követni. Borzasztóra érdekes. Tehát ezekkel a nagyon egyszerű, szerintem nagyon mély bölcsességekkel az egyetlen gubanc, hogy kevés, hogy az ember felfogja, wow, értem, tudom, megcsinálni nagyon-nagyon nehéz. Nem gondolkodás kérdése, hanem lassú, szisztematikus, vagy nem szisztematikus, de kitartó, törekvés, türelem, odafigyelés, önreflexió. Időnként megáll az ember és visszanéz, hogy így cselekedtem-e? Hagytam-e elmenni a buszt az orrom? Nem hagytam, futottam utána. Minden egyes kis lépésünkben folyamatosan ellene teszünk ezeknek a dolgoknak. Pedig érteni, hogy ez a jó és ez a helyes nem nehéz megcsinálni. És ilyenkor a világra szoktuk fogni, ez a rohanó világunkban, muszáj a busz után futni, mert mi történik, ha elkések. Természetesen lehet azt is, hogy azt a kis lépést, a felkelés lépést 5 perccel korábban bonyolítjuk le, és mégsem rohanunk a busz után. Annyi mindent lehet csinálni. Valójában nem a világ tehet róla, hanem hogyha hagyjuk belülre jönni. Az út örök és tétlen, mégis mindent végbe visz észrevétlen. Ha fejedelmek, királyok megőrzik, minden magától rendeződik. Ha kapálóznak és intéznek, letöri őket a titkos természet. Vágytalan a titkos természet, a vágyhiány, a béke az ég alatt, a rend teljessége. És akkor jöjjenek a nekünk talán legfurcsább következményei ennek a szemléletmódnak. Nem lép ki az ajtón, és világot megismer. Nem néz ki az ablakon, és égi utat megismer. Menél messzebb megy, annál kevesebbet ismer, ezért a bölcs nem jár, hanem megismer. Nem néz, hanem megnevez. Nem cselekszik, hanem végbe visz. Ez volt a 47-es vers és az 52-es. Az ég alatt mindennek eredete az ég alattiak anyja, aki eléri az anyát, megismeri a gyermekeit. Ha megismeri a gyermekeit, újra említi az anyát. Élete végéig nem éri veszély. Aki betömi odúját, bezárja kapuját. Élete végéig nyűg nélkül él. De ha kinyitja kapuját, magára veszi minden baját. Élete végéig gondban él. Aki a parányit meglátja éles szemű, aki gyengeségét megőrzi, hatalmas életű. Aki tiszta fény és a világossághoz folyton visszatér, nem éri veszély, az állandóságban él. Tehát az még hagyján, hogy a bölcsmester azt prédikálja, hogy ne legyünk hiperaktívak, de az már mégiscsak szokatlan, hogy azt mondja, hogy ne ismerjük meg a világot. Azt mondja, ki se néz az ablakán, ne járjuk be a világot, ki se lép az ajtaján. Ehhez természetesen jó tudni, hogy az elfajta kínai ember hivatalból mozgott, mert hogy a mandarin iskola sosem a szülőfaluban volt. Tehát mire valaki idáig eljutott, eléggé sok földet bejárt és meglátott. A dolog természetesen nem arról szól, hogy a bármifajta megismerés értelmetlen, céltalan, haszontalan, és hogy a megismerés sok-sok-sok formája, ez ne úgy történne, hogy megnézzük a dolgokat. Végig a bölcsről beszél, a bölcs nem azonos a tudóssal. Tehát amikor valaki önmagát akarja feltárni, megtisztítani, a helyes pontra helyezni, az valóban nem a külső ismeretek habzsolása vezet, az éppen, hogy eltereli a figyelmet. Állandóan kifelé fordulunk, kifelé nézünk. Magunkra nem marad semmi időnk. Legalábbis komolyan véve önmagunkat, mert más értelemben persze állandóan csak magunkkal foglalkozunk, nyalogatjuk a sebeinket, mutogatjuk a világnak, hogy hű, de csúnya véres sebet vágott rajtam valaki. Vagy ha éppen jobb periódusban vagyunk, mert hogy olyan is van, hogy az ember néha jókedvű, akkor az örömeink után futunk, és azzal büszkélkedünk. De igazán befelé nagyon-nagyon ritkán figyel az ember. Másokra, tárgyakra is, pláne emberekre figyelünk, azokra is, akik nem olyan fontosak nekünk, soha nem is lesznek azok, csak a látókörünkbe kerültek. Mivel nincs baj, hogy ezt is csináljuk, de az, hogy ekközben önmagunk elsikkad, az baj. Ezért van az, hogy általános tapasztalat, hogy a felnőtt emberek nem nagyon fejlődnek, csak vissza, csak romlanak, keményednek, merevednek. Ez nem elkerülhetetlen életkori sajátosság, hanem azzal függ össze, hogy a figyelmüket teljesen kifelé irányítják, és nem is nagyon nagy érdeklődéssel és szeretettel irányítják kifelé. Minden esetre az önmegismerés, az önfejlesztés útja az elsősorban belül van. Befelé figyelés, befelé irányuló gyakorlás. A gondolkodásról, az érzelmekről szól, amikhez persze köze van a cselekedeteknek, de könnyebb hozzájuk nyúlni, hogyha nem visszük túlzásba a cselekvéseket. Ha egy aktív választáshoz tartozik legalább annyi gondolkodás, mint amennyi időbe a végrehajtása telett. Nagyon furcsa nekünk az is, amit a szűkebben vett, te az erény kérdéskörében mond. Természetesen a te homályosabb szó, mint az erény, de jobb hián. Ennél a fordításnál maradunk, a legtöbben végül is ezt választják. A 38-as versikét olvasom. A nagy erény nem jótékonykodik, ezért jó. A kis erény jótékonykodik. Ezért nem jó. A nagy erény cselekszik, nem cselekvéssel cselekszik. A kis erény sürög. Erővel cselekszik. A szeretet cselekszik. Eredményes, ha nem cselekszik. Az erkölcs sürög. Erővel cselekszik. A tisztelet cselekszik. És mert nem viszonozzák, kényszerít a tiszteletre. Ezért az út, ha elvész, itt az erény, ha elvész, itt a szeretet, ha elvész, itt az erkölcs, ha elvész, itt a tisztelet. A tisztelet a hűség és bizalom hiánya, az űrzavar kezdete. A külső tudás az út virága, a belső tudatlanság kezdete, ezért az igaz ember a valódit akarja, és nem a látszót, a gyümölcsöt akarja, és nem a virágot. A közelit akarja, és nem a távolit. No, hát ez eléggé más értékrendet tükröző versike, és nem egy magányos szakaszról van szó, mint amihez mi szokva vagyunk. Tehát azokat az értékeket, amiket mi úgy egymás mellé tennénk, hogy hű, hát ez mindegyik nagyon-nagyon jó. Ugye? Miről is van szó? Erény, szeretet, erkölcs, tisztelet. Ezeket Lao Tzu egy hanyatló sorba rendezi, aminek a legalján van a tisztelet. Na ebben, ha belegondolunk, ez az utolsó, ez azért elég jól megérthető. Már ha egyáltalán tudják, mi az a tisztelet, eléggé kiveszett a világból a tisztelet. Félreértés elkerülése véget, amikor Lao Tzu a sorozat aljára teszi, ezzel nem azt mondja, hogy ez valami rossz, hanem azt mondja, hogy kevésbé jó, mint a fölötte állók. Tehát a tisztelet még mindig jobb, mint a tiszteletlenség, de a tiszteleti már egy formális viszony, egy külső pozíciónak, egy külső egymáshoz viszonyított hierarchiának az elismerése. Ezért írja, hogy a tisztelet, az mindig kikényszeríti a tiszteletet. Én tisztelek mást, én is elvárom, hogy nekem megadják a megfelelő tiszteletet. Nem egy belesimuló viszony a világhoz. Az erkölcs ebben a használatban nem azonos az erénnyel. Az erkölcs a világi erkölcstan, amit úgy elvárnak tőlünk, nem pedig a belső belülről vezérelt moralitás. Az erkölcs tehát jobb, mint a tisztelet. A tisztelet a magasabb rangúnak mindenképpen megadja a tiszteletet. Az erkölcs az mindenkit megmér, a magasabb rangút is megméri, az alacsonyabb rangút is megméri, tehát tisztességesebb, mint a sima tisztelet. De az erkölcsöt is aláteszi a szeretetnek. Az erkölcs egy tárgyilagos mérlegelés, egyfajta objektivitásra törekvés, amiben én egy külső ítélőbíró szerepét veszem fel. A szeretet az nem vindikálja magának a bíró szerepét, egész egyszerűen csak pozitívan viszonyul valamihez. Ahhoz tudunk csak pozitívan viszonyulni, ami jó. Ezért igazabb, jobban belülről fakad, mint az erkölcs. De még a szeretetnél is többre becsüli a tett, az erényt, ami a nagy erény formájában nyilván csak a bölcsben van meg, ami természetesen nem erkölcstelen és nem szeretettelen, de a teljes belső erényből, harmóniából táplálkozik. Azért elfogadó mindenkivel. A szeretet belülről jön, de mégiscsak válogatos. Van, akit szeretek, van, akit nem. Van, amit szeretek, van, amit nem. Az erényesség, tehát nem az erkölcs, ami egy magamivá tett norma rendszer, hanem az erény sajátosság, belső sajátosság, amilyen vagyok, az tud univerzálisan jó lenni. No, ez nekünk egy picit nehéz gondolat. Ugyanezt egy kicsit durvábban fogalmazza meg, és átvezet a majdani, szintén zavarba ejtő konklúziónkhoz. Mikor a nagy Taót pusztulni hagyták, megjelent az emberség és az igazságosság. Az emberség és az igazságosság a Taónak, a teljes, mély, tiszta világrendnek a pusztulásából jelenik csak meg, ahelyett pótszerek. Mikor pedig elkezdődött a bölcselkedés, megjelent a nagy képmutatás. Az eléggé aggasztóan hangzik a magamfajta filozófus embernek, aki szakmaszerűen bölcselkedik. De persze azt látjuk, hogy ebben nagyon sok igazság van. A bölcselkedés, a bölcsesség csócsálása, emésztése, feldolgozása részint egy nagyon tisztességes derékemberi erőfeszítés, részint egyeseknek szakma, na jó, ezzel sincs baj, valamiből mindenkinek meg kell élni. Részint és elsősorban természetesen ideológia gyártás és használat. A világszemléletüket az emberek nagy-nagy csoportjai, legnagyobb csoportjai folyamatosan arra használják, hogy önmagukat erősítsék, és másokat meg gyengítsenek, legalábbis leszólják őket. Esetleg jogalapot teremtsenek ahhoz, hogy ártsanak nekik. A bölcselkedés, az észuralma, rációuralma, de hát az ember valójában nem annyira racionális lény, mint racionalizáló lény. Nem az észszerűt cselekszi, hanem amit cselekszik, azt megmagyarázza, hogy az úgy észszerű. Ez is egy olyan dolog, hogy belátni borzasztóra egyszerű, védekezni ellene elég reménytelen. Valahogy úgy forog az embernek a gondolkodása. Még nem is tudom, mit akarok, a tudatomban nem tudom, belül tudom. És valahogy egy pont olyan gondolatmenet fog eszembe jutni, ami alapján az az észszerű, az a helyes, az az illendő, az a kívánatos, az a derék. És a végén teljesen őszintén fogom azt mondani, hogy hát én nem a vágyaim szerint választottam, hanem megfontoltam a dolgot, és a legtisztább erkölcsi filozófiai szempontok alapján választottam. És noha nem hazudok, de attól ez még nem lesz igaz. Mikor a hat rokon nem tudott többé békében megférni egymással, megjelent a gyermeki kegyelet és a szülői szeretet. Mióta a fejedelemséget és családjait felfordulás borítja homályba, azóta megjelentek a hűséges alattvalók. Érdekes gondolat valóban a hűség is, nekik magától értetődő erény és kitűnő dolog. Valójában a hűség az csak egy viszályos, kettéosztott világban értelmezhető. Én hű vagyok valakihez, valakivel valamivel szemben. Ez mindig csak így értelmezhető. Egyébként normális, békés, harmonikus állapotban nem merül fel a hűség kérdésköre. Csak a felbomlott, meghasadt világban. Ha eldobják az okosságot, a tudósságot, akkor lesz a nép százszor áldott. Ha eldobják az erkölcsöt, a méltányosságot, gyermeki tisztelet, szülői szeretet vezeti a sokaságot. Ha megszüntetik a ravasságot, a hasznosságot, nem lesznek többé tolvajok, betyárok. Három jele a kevés bölcsességnek. Mutassák meg az embernépnek az egyszerűséget, az épséget, hogy az önzésnek, az epedésnek vessenek féket. Ugyanez a végsőkig sarkítva, a 65-ös vers, na ez nagyon, nagyon zavarbejtő lesz, szerintem. Hajdan, akik az úton jártak, nem adtak tudást a népnek, ápolták az együgyűséget. Nehéz vezetni a népet, ha már az együgyűségből kilépett. Ezért az ország tudással kormányzása az ország kirablása. Együgyűséggel kormányzása az ország boldogsága. Aki a két szabályt ismeri, példás. Aki ismeri a példát, legmélyebben erényes, az erény messzi mély, s mindennel ellentétes. A nagy elégedettség általa él. Hát ha belegondolunk, mindabban, ami eddig elhangzott, abból, hogy mit csinál a bölcs, abból, hogy a sokféle tárgyra figyelés nem a bölcsességhez vezet. Következik ez a konklúzió, de mégiscsak erősen meglepő. Én most inkább ezt nem értékelném, nem adok hozzá használt utasítást, hogy ez egy túlhajtás a gondnak, biztos nem is Lao Tse-től származik, hanem valami késői, rossz kedvű bürokrata hamisította bele. Sem meg nem magyarázom, hogy miért így helyes, hanem azt mondom, végsősorban elméletileg azt állítottam, hogy filozofálgatunk, és az a nehéz szemtelen kérdések feltevésének a mesterség. Gondolkodjanak rajta, hogy tartható-e ez az álláspont. Ugye egészen mélyen ellenkezik mindennel, amiről a mi kultúránk szól. A tudás jó, helyes, adni a tudást jó, kötelező közoktatás nagyon jó, bezavarni a pucérben született az iskolába helyén való. Vajon? Mindez persze csak beleilleszkedik abba a keretbe, ami a Wu Wei-nek, a nem cselekvésnek a kormányzatra való alkalmazása lenne. 46-os vers. Mikor az ég alatt létezik az út, a lovak megtrágyázzák a földet, mikor az ég alatt hiányzik az út, a mezőn harcimének legelnek. Nincs nagyobb csapás, mint az eleget nem ismerni, se nagyobb veszély, mint szerzésre törekedni. Ezért, aki az eléggel megelégül, elégedetnek kell nevezni. Hát ez elég világos, látszik, hogy nem szereti a háborút, látja a háborúnak azt az okát, amit marxista teóriában magától értetődő, de a hagyományos kultúránk persze nem így tudja. Egyszerűen szerzésről szól. Szerzés, vagyon, terület, hatalom, szerzés, megerősítés. Rosszra vezet. És általában a kormányzatról. Mikor nyugalmas a kormányzat, egyszerű a nép, nem lázad. Mikor tevékeny a kormányzat, a népre nyomorúság támad. Bajból szerencse így fakad, és szerencséből gyalázat. Ki ismeri, hol a határ? Jönnek és mennek, meg nem állnak, az egyenesség ravasságba átcsap. A jó váratlan rosszra válthat, az ember tévelyeg, és mi régóta már. Ezért a bölcs egyenes és mást meg nem rövidít, önzetlen és mást meg nem károsít, igaz és semmit meg nem hamisít, fény, de nem vakít. Szóval a jó kormány az nem csinál semmit. Ezt mai napság sokan hajlamosak osztani. A pedagógusok egyébként régóta tudják, hogy így van, mert hogy valamilyen oknál fogva a kormányzatainknak még a rendszerváltás előttről, annó, még a Mészáros kora óta, mindig is az oktatáspolitikai kormányzata volt a legaktívabb. Gyakorlatilag 4 évente jött egy új miniszter, aki újra felfedezett valami zseniálisat, mindig igazolt, mindig jó ötlet volt, amit felfedezett, ezért 4 évente valami teljesen újat kezdett csinálni az iskola, ezért soha semmit meg nem tanultak, mármint a tanárok, mindig állandóan kényszerkísérleteztek, és szenvednek benne, ez azóta is így van, felteszem, a Tao rendje szerint van így, mert úgy látszik, ez megingathatatlan örök törvény. No, hát ennyi fért a mai órában, köszönöm szépen a figyelmüket.
Elhangzott a Tao Te King, Rúzsa Ferenc előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.